Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Különösen azokat szeretném köszönteni, akik talán első alkalommal vagytok itt a gyülekezetbe. Isten hozott benneteket, örülünk, hogy végre megtaláltatok bennünket, végre itt vagytok, és azért, mert valamit akartok kapni Istentől. És szeretném köszönteni azokat is, akik visszajártok, vagy akik a gyülekezetnek a tagjai vagytok. Hiszem, hogy azért jártok vissza, mert valamit kaptok itt Istentől. Nem azért, mert jó a közösség elsősorban, nem is egyéb okokból, hanem azért, mert ahogy az Isten igéje mondja, hogy közöttünk van az Isten. És ez nem felfúvalkodás, hanem ezt mondja az Isten igéje, hogy az Úr jelen van az övéi között, jelen van az ő népe között. Úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy újra eljöttetek, újra itt vagytok. Különösen azoknak, akik már elkötelezett tagjai vagytok ennek a gyülekezetnek, szolgáltok, élitek a mindennapjaitokat úgy, hogy felvállaljátok az Isten közösségét, Isten népét, és szeretném, hogyha ezzel a lelkülettel tudnánk ma is hallgatni Isten igéjét. Amiről beszélni szeretnék, az Istennek az ember szeretete, és emellett az embernek az ember szeretetéről is, különösen a hívőnek az ember szeretetéről. És szeretném, hogyha kinyitanánk az igét a Zsoltárok könyvénél, a 146. Zsoltár, és az 5. verstől olvasom majd a 9-ig, és szeretném, hogyha fennállva hallgatnánk az igét. Tehát Zsoltárok könyve, 146, és az 5. verstől. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottnak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat, az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet. De a bűnösöket tévútra vezeti, mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre, dicsérjétek az Urat. Gyertek, dicsérjük az Urat egy imádságban is. Atyán, köszönjük neked, hogy te az vagy, amit a te igéd ír rólad. És köszönjük, Uram, hogy amit ír rólad az ige, abban megbízhatunk. Abban gyakorolhatjuk a hitünket. És arra kérünk téged, Uram, hogy ezen a mai alkalmon is tedd a szívünket utánad éhezővé, szomjazóvá. Tegyél bennünket olyanokká, Uram, mint a szarvas, amely kívánkozik a folyóvízre, és nem nyugszik addig, amíg oda nem talál, és nem iszik belőle. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a te nevedbe lehetünk együtt, és kérlek téged, hogy a te szellemeddel szólj hozzánk ezen a mai napon is. Krisztus szelleme, szólj hozzánk ezen a mai napon is. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Azzal szeretném kezdeni, hogy Istennek a jelleme az az irgalom. Istennek a jellemében nagyon fontos szerepet tölt be az irgalmasság, a könyörület, a szeretet, és ezt láthatjuk mind az Ószövetségben, ahonnan ez az igehely is fel lett olvasva, akár az Új Szövetségbe. Vannak, akik megpróbálnak különbséget tenni Ószövetség meg Új Szövetség, az Ószövetség Isten meg az Új Szövetség Isten között, de ezt csak azok teszik, akik nem ismerték meg Jézus Krisztusnak az Atyát és Istenét. A hívők, akik az Isten igéjét a Szentlélek által olvassák, ők tudják, hogy az Ószövetség Istene éppen ugyanaz az Isten, mint az Új Szövetségnek az Istene, ugyanaz a szeretet, ugyanaz az irgalom, ugyanaz a kegyelem nyilvánul meg benne, mint ami aztán az Új Szövetségbe csodálatos módon megjelenik a názareti Jézusban és az ő szolgálatában, és különösen az ő kereszthalálában. És az Ószövetségben Isten ugyanilyen módon kijelenti magát. És ahogy láttuk ebben a Zsoltárban is, Isten úgy jelenti ki magát, mint aki könyörülő. Az árvával, az özvegyel, könyörülő azzal, aki görnyedezik, könyörülő azzal, aki jövevény, és az egész Ószövetségben ezt látjuk, hogy Istennek egy ilyen csodálatos jellemvonása van. És azért szokták általában így az Ószövetséget, meg az Újszövetséget egy kicsit különválasztani, vagy máshogy látni, mert valóban az Ószövetségben nagyon sok ítélet van. Az Ószövetségben Isten nagyon gyakran, mint ítélő bíró jelenik meg, akár az ő népe életében, akár idegen népeknek az életében, és sokszor egy ilyen sötét felleg veszi körbe az Ószövetséget. Ugye ez a bűnöknek a sötét fellege, amiről az Ézsaiás próféta is beszél, de még ezen a sötét fellegen is csodálatosan átsüt Isten szeretetének, Isten gondviselésének, törődésének a fénysugara. És hogyha valóban úgy olvassuk, mint a mennyei apukánknak az üzenetét hozzánk, akkor az Ószövetségben ugyanezt az Istent látjuk meg, mint akit az Újszövetségben. A nagy különbség az az, hogy Jézus Krisztus eljövetelével ezt a sötét felleget Isten el tudta venni a mi fejünk fölül, és az irgalmasságának, szeretetének a fénye teljes erővel tud sugározni az életünkre. Amen? Mert ilyen a mi Istenünk, könyörülő és irgalmas Isten. A Biblia ezt nagyon sokszor hangsúlyozza. És Isten kiválasztott magának természetesen egy népet, a zsidó népet, róluk olvasunk, az ő történetüket olvashatjuk el az Ószövetség lapjain. És azt mondja a Biblia, hogy amikor ez a nép szenvedésekben volt, akkor Isten minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ézsaiás mondja ezt is. Amikor fogságban volt, amikor rabszolgaságban volt ez a nép, akkor Isten nem nézte ezt tétlenül. Amikor nyomorúságba jutott ez a nép, és idegen népek nyomorgatták, azt Isten nem nézte tétlenül, hanem odafordult hozzájuk, sőt azt mondja a Biblia, hogy szenvedett velük együtt. És ebből a szenvedésből, ebből a velük együtt való szenvedésből elkezdett Isten cselekedni, és küldött szabadítót, akkor éppen Mózes személyében, vagy a bíráknak a személyében, vagy a profétáknak a személyében, és hirdették Istennek a szabadító üzenetét. És énekeltük itt is, hogy a szabadítás örömét hadd énekeljem. És ez visszatérő témája az Ószövetségnek, hogy Isten megindul az ő népének a nyomorán, megindul azokon a szenvedéseken, amit ez a nép átél, és annyira megindul a szíve, hogy ez cselekedetben nyilvánul meg nála. A szabadításnak a cselekedetében, és Isten jön, és feltűri az ő szent karját, és azt mondja, hogy száguld az egekből a Jesurúnak az Istene, azért, hogy ezt a népet kimentse a fogságból. Vagy az egyént kimentse a betegségből, vagy mondjuk Dávidot kimentse abból a barlangból, amiben éppen oda bemenekült. Tehát, hogy Isten különbözőképpen, különböző módokon, de bemutatta már az Ószövetségben is az ő szabadítását, az ő irgalmát az emberek felé. És ezt egy alapelvként mondhatjuk, hogy Isten, amikor irgalomra indul, akkor cselekszik, akkor szabadít. És ahogy annak idején ezt megtette a zsidó néppel, ugyanúgy megteszi ezt az új szövetség népével, azokkal, akik Jézus Krisztusban hisznek. És ennyit gondoltam bevezetőnek az Ószövetségről, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy ugyanarról az Istenről beszélünk, és hogy Isten nem változik. És ezt nagyon fontos megérteni, az ő jelleme nem változik. Sokszor az ő hozzáállásában bizonyos okok miatt van különbség, de Isten ugyanolyan szerető Isten, ugyanolyan irgalmas Isten, ugyanolyan szánalomra induló Isten. Majd erről egy kicsit majd később beszélek. Nem tűri el az igazságtalanságot. Amikor a népén belül voltak társadalmi igazságtalanságok, amikor visszaéltek a gazdagok a hatalmukkal, visszaéltek akár a papok is a hatalmukkal, akkor Isten mindig elküldte a prófétákat, és hogyha olvassátok különösen a kis prófétákat, akkor azt lehet látni, hogy Isten mindig a szegények pártján volt. Hogy Isten mindig az elesetteknek a pártján volt. Hogy Isten mindig azok mellé állt, akiket kisemmisztek, akikkel igazságtalanul bántak. És ez is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Isten tulajdonságaiban ez nagyon komoly szerepet kap. Hogy Isten felemeli a szűkölködőt, felemeli a nyomorúságba jutott embert. És így érkezünk el az új szövetséghez, és hogyha egy mondatba kellene az új szövetséget összefoglalnom, ami nem egy könnyű dolog, de Istennek a szeretete megjelent Jézus Krisztusban. Istennek az ember szeretete, a Titusz levél egyébként ezt nagyon szépen meg is fogalmazza, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Istennek az ember szeretete ebben a világban. És hogyha megnézzük Jézus életét, ő azt mondta, hogy én semmit nem teszek, csak azt, amit látok az én atyámnál. Semmit nem mondok, csak amit hallok az én atyámnál. Jézus a szolgálatát az atyával való közösségben élte meg. Felment a hegyre, imádkozott. Az atyával töltötte az idejét. Egy szétszakíthatatlan, megbonthatatlan kapcsolatban volt Jézus az atyával. És minden, amit látunk cselekedni Jézus Krisztusban, minden egyes szolgálata, minden egyes szabadítása, ez az atyával volt összhangban. Mert amit Jézus tett, az valójában az atya tette. Amit Jézus mondott, az valójában az atya mondta. És hogyha azt látjuk, hogy Jézus szeretettel és irgalommal fordult az emberek felé, akkor ezzel maga az atya fordult szeretettel és irgalommal az ember felé. Eszembe jut most az a történet, amikor a hegyi beszéd végén Jézus lejön a hegyről, és oda megy hozzá egy leprás ember. Ugye a leprások azok kitaszított emberek voltak. Olyanok voltak, akik, hogyha megjelentek egy helyen, akkor a nép szétszóródott, azonnal szétrebbentek, mert hogy leprás van. És oda megy hozzá ez a leprás, leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy Uram, hogyha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. És Jézus mit mondott? Először is megérintette. És azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. És amikor Jézus ezt az akaromot kimondta, akkor valójában a mennynek az akaromját mondta ki. A mennynek az akaratát hirdette ki e felé az ember felé. Egy csodálatos képe annak, ahogy Jézus és az atya együtt munkálkodott, és mi lett a végeredmény? Egy hatalmas szabadítás. Egy hatalmas megtisztulás egy leprából, ami abban az időben meg ma is gyógyíthatatlan volt. Szeretném, hogyha odalapoznánk Lukács evangélium 4. részéhez, és egy ószövetségi, újszövetségi igét szeretnék felolvasni nektek. Abból az időből, amikor Jézus visszajön a pusztából, miután megkísértetik a sátántól, és a 14. verstől olvasnám. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretben ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki szemei rajta fügtek. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk, ma teljesedett be ez az írás, fületek hallatára. Tehát ott van Jézus ebben a zsinagógában, odaadják neki Ézsaiás próféta könyvét. Jézus nagyon gondosan kikeresi az Ézsaiás 61. fejezetét, és felolvassa. Egy programbeszédet tart. A szolgálatának az elején elmondja azt, hogy mi várható tőle. Hogy az alatt a 3,5 év alatt, amíg itt jár majd, jár és kell majd Galileába, meg Júdeába, mit várhatnak tőle az emberek. Ez egy programbeszéd volt. Ugye most is jönnek választások, és politikusok mindenféléket ígérgetnek, elmondják, hogy mi az, amire kérik a felhatalmazást, és milyen ígéreteket tesznek, hogy mit fognak végrehajtani. És aztán ebből vagy be teljesedik valami, vagy nem teljesedik be, és ki a, hát attól függ, hogy melyik oldalon áll, úgy fog szavazni. Amikor Jézus ígéretet tesz, azt mindig beteljesíti. És hogyha megnézitek azt a 3,5 éves szolgálatát, amit itt élt Jézus ezen a földön, akkor azt láthatjuk, hogy pontosan, szó szerint, ezek a dolgok történtek Jézusnak a szolgálatában. Hirdette az evangéliumot, tanította az embereket, és gyógyította a betegeket. És a Bibliának egy csodálatos része az Új Szövetségben Jézus történetéről szóló evangéliumok, amikben azt láthatjuk, hogy Jézus milyen módon töltötte be embereknek a szükségeit. Hogy mi mindent tett az Úr Jézus. Elolvassátok, szinte az egész evangéliumok arról szólnak, hogy Jézus gyógyította a betegeket. A vérfolyásos asszonyt, a leprást, vakokat, bénákat, csonkabonkákat, halottakat. És ez jellemezte Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Valójában ez volt az, ami oda vonzotta a tömegeket Jézushoz. De amiről szeretnék beszélni, amire szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy Jézus nem csak mint egy ilyen karizmatikus terminátor, vagy egy ilyen nagy szellemi Superman járta végig ezeket a helyeket, és szolgált, és gyógyította az embereket. Ezt azért mondom, mert nagyon sok karizmatikus ilyen gyógyítót ismerek sajnos, és nem feltétlenül jellemző rájuk az a fajta hozzáállás, mint ami az Úr Jézusra jellemző volt. Tehát Jézus nem csak végigrohant, és Istennek az erejével, hatalmával gyógyította, szabadította az embereket, hanem azt láthatjuk, és ezek a legszebb részei talán az evangéliumoknak, hogy Istennek a szeretetével, Istennek az irgalmával közeledett az emberek felé. Hogy megindult az embereknek a baján. Hogy az ő belső részei felkavarogtak, amikor látott egy beteg, egy szenvedő, egy szerencsétlen embert. Jézus szánalomra indult az embereken. Ezt olvashatjátok nagyon sok helyen egyébként az Új Szövetségben, Jézus szolgálatában. Szánalomra indult az embereken. De az ő hozzáállás ennél sokkal több volt. Nem csak, hogy szánalomra indult, hanem az Istennek a természet fölötti erejével be is avatkozott ezeknek az embereknek az életébe. Tehát Jézusnak a hozzáállása a szükségben levők felé, a bajba jutottak felé, az nem csak egy szánalom volt, nem csak egy együttérzés volt, mint amikor mi gyakran megtesszük ezt, hogy együttérzünk valakivel, de aztán nem tudunk tovább menni. Ott vagyunk a beteg ágyánál, de nem tudunk tovább menni. Ott vagyunk, meghallgatjuk a panaszát, de nem tudunk tovább menni ennél. Jézusnak a hozzáállása ezen túlment. A Szentlélek erejével. A Szentléleknek a hatalmával ezeknek az embereknek megoldást adott az életére. Ezért rohantak hozzá emberek olyan hatalmas számban. És nagyon fontos megérteni, hogy Jézusnak a szolgálatát, amit ő tett, az soha nem a sikervágy, soha nem az elfogadottság, soha nem pénz vagy egyéb dolgok motiválták. Jézus azért tette, amit tett. Mert szerette az embert. Azért tette, amit tett, mert irgalmasságra indult azok iránt, az emberek iránt, akik bajba jutottak, akik bajban voltak. Soha nem a pénz, soha nem az, hogy megtapsolják őt. Nem ez motiválta Jézust. Mindig az irgalmasság motiválta, mindig a szeretet vitte őt. Sokszor olvasom az igét, ma reggel is elém került, amikor keresztelő János tanítványai jönnek Jézushoz, és elmondják, hogy hát János meghalt, megölték. És akkor azt mondja az ige, hogy Jézus félrevonult egy lakatlan helyre. Na vajon mit tett ott? Gyászolta Jánost. Gondolkodott róla. Egyedül akart lenni. De aztán azt olvassuk, hogy de a tömeg megtalálta őt. És Jézus azonnal kész volt a szolgálatra. Azt mondja, hogy tanította őket, és meggyógyította a betegeiket. Amikor félrement a tanítványokkal, ott is jött a tömeg, Jézus mindig a tömegnek a szükségét maga elé helyezte. Miért? Mert irgalmas volt. Mert tudta, hogy most az embereknek rá van szükségük. Egy másik igét szeretnék a Máté evangélium 9. részéből. Ez a 35. verstől van. A fejezet végéig olvasom. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát itt újra csak azt látjuk, hogy Jézusnak a szolgálatát, a tanítás, az igehirdetés, a prédikálás, az Isten országának a kihirdetése mellett az jellemezte, hogy a betegeket meggyógyította. Hogy a démontól megszállott embereket megszabadította. Miért? Mert azt mondja, hogy megszánta őket. És ez ugyanaz a szánalom, mint amit a Teremtő Isten érez minden bűnbe esett teremtménye iránt. Igen, Isten haragszik a bűneink miatt. Sokan azt mondják, hogy nem az Isten szeretetét kell prédikálni, hanem az Istennek a haragját kell prédikálni, hogy a bűnös megijedjen és megtérjen. De én úgy gondolom, hogy valóban Isten haragszik a bűneink miatt. Mert az egy lázadás, egy Istentől való elfordulás, a bűnben való élet, de ugyanilyen módon Isten szánakozik az emberen, azért, mert a bűnében nem érzi jól magát. Szánakozik az emberen, mert olyan következményei vannak az életében a bűnnek, amit nem tud kezelni, ami miatt elesett lesz, ami miatt kiszolgáltatott lesz. És nem kell feltétlenül egy alkoholfüggőségbe levő emberre, vagy egy kábítószer függőségbe levő emberre gondolni, gondolj csak bárkire. A bűn mindenkit megtépáz. A bűn mindenkit tönkretesz. És megakadályozza, és ez a legszörnyűbb szerintem a bűnben, hogy megakadályozza, hogy azzá válj, akire Isten megteremtett téged. Szó szerint egyébként a bűn azt jelenti, hogy hamartia a görögben, hogy céltévesztés. De amikor nem oda megy az életed, ahova kéne. Hogy nem oda a célba talál bele az a nyilvessző, mint ahova Isten eredetileg el akarta lőni. Hanem valahova máshova. És eltorzul az ember. A bűn eltorzítja az embert. És szánalomra méltóvá teszi. És tudom, hogy ez egy nagyon negatív szó. És tudatosan használom, hogy az ember szánalomra méltó lényé lett a bűne miatt. És Isten szánja az embert. Szánalomra indul az emberen, és ezért küldi az ő szabadítását. És amikor Jézus látta ezt a sokaságot, akik jöttek hozzá, és hozták a betegeiket hordágyakon, hozták a betegeiket átkarolva, jöttek maguk betegen, vagy egyéb megnyomorodásokkal, depresszióval, élettelenséggel, életkedv nélkül, akkor Jézus az Istennek a szemével látta ezeket az embereket, és megindult rajtuk, szánalomra indult rajtuk. És meg vagyok róla győződve, hogy amikor ezt a tömeget látta ott, talán Galileába, Jézus, akkor emögött a tömeg mögött látott minden embert, aki erre a földre születik és küszködik a bűnnel. minden embert éljen palotában vagy kunyhóban. Éljen betegen vagy egészségesen. Legyen idős vagy fiatal. A bűn minden embert nyomorít, és Jézus látja ezt. És nagyon érdekes, hogy ezután mondja a tanítványoknak azt a gyakran idézett mondatot, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Amikor Jézus látja, hogy itt vannak az emberek, akik elgyötörtek és elesettek. Én kírtam ennek a két szónak különböző jelentéseit. Az elgyötörtnél gyenge, alélt, bátortalan, félénk, elájult. Vagy a szétszórattak, itt mi Bibliánkban elesettek, földhöz vertek, levertek. Tehát, hogy ilyen állapotban, amikor látta Jézus ezeket az embereket, és megindult rajtuk a szíve, akkor mondta a tanítványoknak, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat, hogy olyan nagy az aratni való, hogy olyan sok az elesett, a szétszóródott ember, olyan sok az elalélt ember, a bűnnek a megnyomorítottja ebben a világban, hogy szükség van még több munkásra, azért, hogy az evangéliumot hirdessük nekik, hogy ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal az irgalommal, ugyanazzal a könyörülettel tudjunk szolgálni feléjük, mint amivel Jézus szolgált feléjük. Jézus magát akarja megsokasítani. Hogy elmenjünk, és legalább meghallgassuk azokat az embereket, hogy mi a bajuk. De hiszem, hogy ennél Isten többet is akar. És amikor legközelebb azért imádkozol, hogy Uram, az aratni való sok, de a munkás kevés, küldj munkásokat az ő aratásába, akkor erre gondolj, hogy itt erről van szó, hogy hatalmas az aratni való, hogy rengeteg ember van, valójában mindenki, aki Istenre szorul, aki a kegyelemre szorul. És nagyon érdekes, hogy közvetlenül ezután a 10. fejezet jön, ugye a 9. után a 10. fejezet, Isten bölcsessége által. Itt azt mondja, hogy magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. És aztán felsorolja a 12 tanítványt, ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik, pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városában ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek, hogy elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát itt miután Jézus látja a sokaságot, és megindul rajtuk, azonnal kiküldi a tanítványait. Azonnal cselekszik az ő irgalmasságában, azonnal ezeket így tetre váltja. És kiküldi azokat, akik éppen kéznél vannak, azt a 12 embert. És azt mondja az ige, hogy hatalmat adott nekik. Felruházta őket hatalommal, hogy ne csak együttérzéssel legyenek a bajba jutottak iránt, hanem Isten természet fölötti erejével tudjanak szolgálni feléjük. Hogy tudjanak beavatkozni az életükbe. És szeretném nektek elmondani azt, hogy a keresztény életben kulcsfontosságú az, hogy Istennek az erejével fel legyünk ruházva. És most jön a pünkösdnek az ünnepe. Pünkösd nem csak egy ünnepe a kereszténységnek. A pünkösd az az Isten szellemével való találkozásnak az ideje. A pünkösd az a mennyből való erő elnyerésének az ideje. És nem lehet keresztény életet élni Isten szent szellemének az ereje nélkül. Nem tudsz hatékonyan szolgálni ebben a világban, hogyha nem vagy betöltekezve Isten természet fölötti erejével. És amikor jön a pünkösd, akkor legyen bennetek egy éhség, legyen bennetek egy szomjúság, hogy Uram, töltsd be! Uram, legyen az én személyes életemben is meg ez a pünkösdi megtapasztalás, mert szeretnék szolgálni, szeretnék a bajba jutottak felé szolgálni, szeretném ezt az irgalmasságot nem csak szánakozással letudni, hanem szeretnék az emberek felé hatékonyan szolgálni. A beteg ágyuknál. Ha kell, akkor a halottas ágyuknál is. Hogyha kell, akkor egy tönkrement házasságnál. Ha kell, akkor egy félelmek között levővel való beszélgetésben. De szeretnék Isten természet fölötti erejével szolgálni ezek felé az emberek felé. És ez a nagy lehetőség számunkra, testvérek. Hogy nem csak baptista gyülekezet lehetünk, hanem pünkösdiek is. A pünkösnek az erejével tudunk szolgálni ebben a világban. És Jézus, amikor aztán már nem csak a 12-t küldte ki, hanem minden korok, minden keresztényét, és azt a feladatot kapjuk, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden bajba jutott teremménynek. Be lehet helyettesíteni. Minden elgyötörtnek, minden elcsigázott embernek, minden elesett embernek, hogy hirdessétek az evangéliumot. Miután ezt elmondta a tanítványoknak, utána még valamit hozzátett. Azt mondta, hogy de még ne menjetek sehova, hanem várjátok be az atyának az ígéretét, ahogy megígértem nektek. És amikor a Szent Szellem eljön rátok, akkor vesztek erőt, és lesztek az én tanítvány, lesztek az én tanúim szerte a világon. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határáig. És amikor eljött az Apcsel 2, eljött a pünkösnek a napja, és ezek a tanítványok együtt voltak, akkor mint valami szélzúgás a mennyből jött, és eltöltötte azt a házat, és betöltekeztek mindnyájan Szent Szellemmel. És utána kimentek, kirajzottak, és hirdették az evangéliumot. És a Szent Szellem eljövetelének az volt az első legcsodálatosabb jele, hogy felerősítette a Jézusról szóló üzenetet. Péter kiállt, és azonnal mondta, hogy Jézus él. Hogy Jézus él. És mentek, és hogyha elolvassátok az apostolok cselekedeteit, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezek nem is az apostolok cselekedetei voltak, hanem a Szentléleknek a cselekedetei voltak. A Szentléleknek a munkája volt nyilvánvaló minden egyes lapján. Mit jelent ez? Az, hogy valójában Jézus szolgálata folytatódott. Ahogy a názareti Jézust felkente Isten erővel, Szentlélekkel, ugyanúgy kente fel a tanítványokat is, és ugyanazok a jelek és csodák folytatódtak, mint a Jézus Krisztusnak a szolgálatában. Ugyanazok, szinte töretlenül, megszakítás nélkül. Jézus továbbra is jelen volt, és ez a lényeg. Jézus továbbra is jelen volt, csak már nem fizikai valójában, hanem a Szent Szellem által a tanítványokban. És ezért tudtak a tanítványok ugyanazokat a dolgokat megtenni, mint amiket Jézus megtett. És szolgáltak. Felírtam magamnak a végére egy néhány gondolatot, és szeretném felolvasni, hogy ez mindenképpen benne legyen ebbe az üzenetbe, ami úgy szól, hogy a világ könyörtelen azokkal, akik saját vagy a környezetük hibájából perifériára szorulnak. Igyekszik eltüntetni a szeme elől a kellemetlen látványokat, például hajléktalanokat, akár törvényi szabályozással. A sikeres, a gazdag, a törtető embereknek áll a világ. Jézus példája ennek pontosan az ellentéte. A tanítványainak őt kell követniük, és kezdeményezően kell fellépni a szegénység és a betegség felszámolásában vagy visszaszorításában. Karitatív munkák, ingyen konyhák, kórházak, árvaházak működtetésével. Nem tudunk mindenkin segíteni, de ha egyel megtettétek az én legkisebb atyámféjék közül, mondja Jézus, velem tettétek meg. A megtérés az embert irgalmassá teszi. Jobbá teszi. Szeretetteljesebbé teszi. Ember szeretővé teszi. Ha nem történik meg ez a pozitív változás, akkor az ember megtérése is megkérdőjeleződik. Tehát ha nem jellemzi az életedet. Ez a fajta ember szeretet a szegények felé, a bajba jutottak felé. Ha nem így éled az életedet, a szolgálatodat, hogy ennek elsőbséget adsz, akkor valami még hiányzik. Mert az Istennek a szívében ott van az irgalom. Jézus Krisztus szívében ott van az irgalom. Kell, hogy a mi szívünkben is ott legyen az irgalom, a megtérés, az jobbá kell, hogy tegyen bennünket. Ha nem leszünk jobbak, akkor nem tértünk meg. Ha nem leszünk jobbak, mint ez a világ, irgalmasabbak, mint ez a világ, akkor még nem tértünk meg. Nagyon tetszik, hadd mondjam ez zárásként, amikor Pál apostol elmegy Jeruzsálembe, és találkozik Péterrel, meg a többi nagy apostollal, és hát ott egy ilyen előadja nekik azt az evangéliumot, amit ő hirdet. És az apostolok meghallgatják. Tehát egy nagyon komoly alkalom van ott Pál meg az apostolok között, és ennek a végén, tehát egy ilyen nagyon komoly teológiai beszélgetésnek a végén, Galata levélben ezt olvashatjátok, azt mondják az apostolok Pálnak, hogy csak a szegényekről ne feledkezzetek el. Tehát, hogy jó az, amit tesztek, tök szuper kóser az, amit hirdettek, de ne feledkezzetek el a szegényekről, a szegények felé való gondoskodásról. És tudjátok erre Pál mit felel? És ez nincsen leírva Pál szolgálatában, tehát nem olvasunk róla, hogy Pál olyan nagyon adakozó volt, vagy könyörületes volt a szegények felé, de mégis itt azt olvassuk, hogy az volt a válasza Pálnak az apostolok kérésére, hogy ezt igyekeztünk mindig is megtartani. Sőt, az egyik fordítás szerint ezt buzgón cselekedtük eddig is. Tehát, hogy Pál, miközben egy nagy apostolként tekintünk rá, ő egy nagy adakozó is volt. Egy nagy szeretett szolgálatos is volt. Egy nagy misszionárius volt, aki nem a nagy elhívásában nem feledkezett el a szegényekről. Aki ugyanazzal a krisztusi irgalommal szolgált, mint a többi apostol, illetve Jézus Krisztusnak az első századi követői. Én hiszem, hogy ezeket a gondolatokat bízta rám, így ma reggel az Úr. Én szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, és hogyha bármelyik területen eltalált az Úr, vagy gondolkodóba ejtett, akkor szeretném, hogyha csendben magadban az Úr elé vinnéd ezeket a területeket. A Biblia azt mondja példabeszédek könyvében, hogy amit az embernek leginkább kell kívánni, pont, szerinted mi az? Az irgalmasság az. Az irgalmas szív az. És hogyha szeretnénk ezzel az irgalmas szívvel szolgálni, akkor mondjuk most egy igent az Úrnak. Ott, a helyeden, csendben. És én befejezem majd egy imádsággal. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy az igében kijelentetted a te szívedet. Kijelentetted azt, hogy te hogy viszonyulsz az emberhez. Uram, nyilván van a te haragod, de nyilván van a te szánalmad is az emberek iránt. És köszönjük, Uram, hogy nem csak ez a szánalom, irgalom van nyilván, hanem az is, hogy te kész voltál a legvégsőkig elmenni, azért, hogy az embert ebből az állapotból kiemeld. Köszönjük, Uram, hogy kész voltál a legvégső áldozatra, és köszönöm, Úr Jézus, hogy te is kész voltál a legvégső áldozatra, hogy amikor már a kezedet, a lábadat, Uram, oda szegezték egy keresztre, és már nem tudtál adni, és nem tudtál menni az emberekhez, és jót tenni, Uram, akkor ott a kereszten a véredet adtad. A te véredet adtad. A saját életedet adtad, ami megváltásunkért. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ott a kereszten azonosultál az emberiség minden bajával. Köszönöm, Uram, hogy ott megismerted teljes mértékben, Uram, az elutasítottságot, a szégyent, a félelmeket. Uram, ott átélted azt, amikor még az Atya is hátat fordított neked, és Uram, benned is ott volt az a miért, ami olyan sok emberben, Uram, újra meg újra elhangzik. Köszönjük, Uram, hogy te ezeket mind átélted, és ezért tudsz segíteni. Köszönjük, Uram, hogy nem olyan megváltónk van, aki a mennyből váltott meg bennünket, hanem lejöttél erre a sárgolyóra. Végig élted azt az életet, amit mi is élünk, és fárad voltál, és éheztél, és elutasítottak, és megöltek, és igazságtalanul bántak veled. Köszönöm, Jézus, hogy te kész voltál egy ekkora áldozatra is, azért, hogy bennünket kiments ebből. És most szeretnénk neked ezt megköszönni, és szeretnénk kérni, Uram, hogy bennünket is tegyél irgalmas szívűvé, hogy az, ami téged jellemzett ezen a földön, Uram, az hadd legyen bennünk is. Hogy ugyanaz az indulat legyen bennünk, mint ami benned is volt, Úr Jézus. És Uram, köszönjük neked, hogy kérhetjük a te erődet is. Azért, hogy ne csak egy szimpla szánalom legyen bennünk, Uram, az emberek felé, de üres kézzel, és nem tudunk segíteni nekik. Uram, hogy ehelyett hadd tudjunk segíteni nekik. És hadd tudjunk elmenni, betegeket gyógyítani, és poklosokat tisztítani, és halottakat támasztani, és démonokat űzni emberekből. Uram, tedd ezt a gyülekezetet egy mennyei kórházzá, egy olyan helyé, Uram, ahol a te természet fölötti erőd gyógyítja a depressziósokat, gyógyítja a levert embereket, gyógyítja az elesetteket. Uram, add, hogy ezt a gyülekezetet így ismerjék ebben a városban, mint amelyiknek a kapuja nyitva van az elesettek felé. És te legyél Úr ebben a gyülekezetben. Szeretnék még azokért is imádkozni, akik még nem adták át az életüket az Úrnak. Hogyha úgy vagy itt, hogy ezt még nem tetted meg az életedben, ezt szeretnél megtérni most, egy őszinte bűnbánatot tartani Isten előtt, akkor kérlek, mondd el velem ezt az imádságot. Istenem, jövök hozzád. Megértettem, hogy bűnös vagyok. Szükségem van a megváltásra. Bocsásd meg minden bűnömet. Tisztíts meg engem. És emelj fel. A mai naptól kezdve Uramnak vallak. És téged akarlak követni. Az életem minden egyes napján mostantól. Kérlek téged, hogy töltsd be engem az új életnek az erejével. Fiadnak, Jézusnak a nevében. Ámen. Ámen. Ha elmondtad ezt az imádságot, akkor keresd meg egy vezetőt itt a gyülekezetben, az alkalom végén. Oszd meg vele, nagyon fog örülni. Nagyon-nagyon fognak örülni, hogyha elmondod, hogy ma döntöttem Jézus mellett, és átadtam neki az életemet. Isten áldjon meg benneteket.